mivel csak bábú volt, és abból sem a legtartósabb fajta, nem igen sajnáltam. Ha viszont élőlény lett volna, ugyancsak megérdemelte volna a sajnálatot. A hat kattanás ugyanis hat golyó becsapódását jelezte. Ha ember lett volna, három a szívét, három pedig a tüdejét furta volna át. Akárki is dolgozott odakint, értette a szakmáját. Percek múlva elindultam a lépcső feljáró felé. Leereszkedtem a lovagteremig, csak akkor vettem le csoda szemüvegemet, amikor a legalsó lépcsőfokra tettem a lábam. Francis úgy látszik spórolt a fáklyákkal, mert ide csak kevés jutott belőlük. A trónszék árván állt a hodály végi emelvényen. A páncélos lovagok szomorúan bámultak maguk elé. A zenésze közvetlenül a kutat fedő kőlap mellett ültek, a képek alatt a semmibe bámulva. Amikor feltűntem a közelükben az idősebb őszhajú, karvajúrú férfi felemelte a sípját, mint aki bele akar kezdeni egy temetési énekbe. Ilyetten emeltem fel a kezem. Várjon, kérem, kérdezni szeretnék valamit, csak egy pillanatig várjon. Elmentem előttük, és a képek alá álltam. Még egyszer megnéztem magamnak Judy McKayt, Marguerite Seversont, és a két Negrescu Dant. Nem látták Miss Viorica Dant? Kérdeztem, aztán feléjük fordulva. A piros posgás rám szegezte a szemét. Az ki? Elmagyaráztam. Mi nem azért vagyunk itt, hogy az urakkal ismerkedjünk. Mi nem tudjuk senki nevét, és nem is akarjuk tudni. A mi dolgunk az, hogy játszunk. Hogy játszunk, ismételte hangsúlyozottan a piros posgás. És mi játszani is fogunk. Fogunk, nekünk szerződésünk van, meg van írva benne, hogy mennyit kell játszanunk. De hát itt embereket ölnek. Ha az uraknak úgy tetszik, csak öljék egymást. Az nem a szegények dolga. Mi emigránsok vagyunk, és pénzt akarunk keresni. Játsz, Simon! Az őszhajú kezében felvinnyogott a síp. A húros hangszer hangja felszállt a levegőbe, neki verődött a menyezetnek és a páncélos lovagok páncéljának. Nem tudom miért, de mintha megszédültem volna tőle. Megtöröltem a homlokom, és búcsút intettem nekik. Még akkor is ott tolongtak mögöttem, a szerencsére egyre halkuló, erőszakos hanghullámok, amikor az ismeretlen, használaton kívül helyezett épület szárnyban Simpson rejtek helye felé igyekeztem. 32. Szerencsére még emlékeztem rá, merre kell keresnem Simpsont. Tettem néhány kanyart a folyosón, ellenálltam a kísértésnek, hogy bekukkantsak azokba a szobákba, amelyekbe nyomok vezettek, felmentem fél emeletnyit egy keskeny lépcsőn, és végre ahhoz a helyiséghez értem, amelyben felfedeztem Bernit. Imádkoztam magamban, hogy most is ott találjam. Imádkoztam, hogy el tudjam kapni. Imádkoztam, hogyha elkaptam, szóra tudjam bírni. Legfőképpen pedig azért imádkoztam, hogy még életben legyen. Annál is inkább, mert a Bernie rejtek helye felé vezető folyósoporában ismét észrevettem annak a lakcipős lábnak a lenyomatát, amelyre a temetőben már felfigyeltem. Amikor elértem a raktár ajtaját, hátra néztem, nem követte valaki. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy csak én érzem magam láthatatlannak, a valóságban nagyon is látható vagyok. Hiába merezgettem a szemüvegem, nem volt mögöttem senki. Az évekkel ezelőtt, bedeszkázott ablakok előtt, vert seregek lobogóiként csüggetten lógtak a bársonyfüggönyök. A falakra tapadt, salétrommal és nedvességgel keveredett porfoltok térképei az idő könyörtelen múlásáról árulkodtak. Igyekeztem még egyszer szemre vételezni a lábnyomokat. A sajátomat nem volt nehéz felismernem, és a lakcipős ismeretlenét sem. Bernie csíkos talpú bakancsos jellegzetes rajzolatot nyomott a porba. A többi cipő nyomát azonban nem ismertem. Órámra pillantottam. Késő délután volt, naplemente ideje. Néhány pillanat elejéig megpróbáltam magam elé képzelni a napot, a hajladozó pálmafákat, a tenger és az ég vakító kékjét, aztán sóhajtva elhesegettem magam elől a látomást, és beléptem a tisztító szerszám kamrába. Bernie Simpson a sarokban kuporgott. Hosszú hegyes, lész darabot tartott a kezében, feszült figyelemmel kísérve minden mozdulatomat. Látszott az arcán, hogy csak óriási erőfeszítések árán tudja követni a mozgásomat. Testem kontúrjai minden bizonnyal beleolvadtak a sötétségbe. Néhányszor körbejártam a szobát, úgy tettem, mintha nem venném észre. A harmadik vagy negyedik kör után legugoltam a szemközti sarokba, éppen szembe vele. Ránéztem, és előre nyújtottam a kezem. Bernie! Én vagyok az Bernie! Megrezzent, és még kerekebbre nyitotta a szemét. Biztos voltam benne, hogy megismeri a hangom. Ennek ellenére eszében sem volt válaszolni. Tartotta a lécet, miközben hatalmas verejtékcseppek gördültek le a homlokán. Bernie! Ne féljen tőlem! Nem kell félnie! Izgatottan körbefuttatta a szemét a raktáron. Úgy látszott, el akar inalni a polcok között. Kénytelen voltam tovább ütni a vasat. Itt ül a sarokban Bernie, kezében egy hegyes faléccel, és folyik a verejték a homlokáról. Most! Most megtörölt a homlokát, Bernie. Felugrott és menekülni kezdett. Nem kellett más tennem, mint kinyújtani a lábam. Bernie végigterült a padlón, széttárt a karját, és gyűlölettel teli hangon felém sziszegte. Gyere, te rohadék, és intézzel, gyere, legalább találkozom George-al. Ha van Isten igazság szolgáltatás, mi leszünk azok, akik szurukban főzünk odalent. Mire vársz, te átkozott? Felnyaláboltam, és visszaültettem a sarokba. A békesség kedvéért elvettem a keze ügyéből a lécet, és feltettem egy polcra. Több száz használaton kívül helyezett seprű közé. Bernie hallgatott, hátrahajtott a fejét, és nehezen lélegzett. Legugoltam mellé, éppen csak annyira, hogy csuttogva is megérthess a szavam. Bernie! Mondtam, hogy Lawrence vagyok. Gyere, átkozott, és őj meg! Ne ijedjen meg! Valamit ráteszek a szemére. A lehetséges ne vágja a falhoz. Rövid tapogatózás után ráraktam a szemüveget. A helyzet ezzel 180 fokos fordulatot vett. Most ő látott engem, én viszont csak összemosodó körvonalait az orrom előtt. Bernie szusszant egy hatalmasat, aztán, mintha újjászületett volna, felrikkantott. Lawrence! Jézusom! Ez tényleg Lawrence! Aztán hirtelen lelohadt a lelkesedése, és ismét rám kiáltott. Azt hiszed, felülök a szemfényvesztéseidnek? Bármelyik vásári bűvész megcsinálja, te rohadék! Ezt aligha. Egy ilyen szemüveg ára minimum 5000 dollár. Nem láttam világosan a mozgását, de mérget mertem volna venni, hogy a keze, amelyen le akarta tépni magáról, megdermett a levegőben. Milyen szemüveg? Kérdezte gyanakodva. Infravörös. Jézusom! Nyögte megkönnyebbülve. Még mindig nem hiszem, hogy nem ő kapott el. Mondja még egyszer, hogy maga nem ő. Én csak saját magam vagyok, de figyelj ide, Bernie. Maga ismeri az emberünket. Tudja, hogy mindannyiunkkal végezni akar. Azt is tudja, hogy holnap reggel vége a hurrikánnak. Holnap reggelig el kell dőlnie mindennek, vagy ő, vagy mi. Kérem, Bernie, mondj el, amit tud, nagyon kérem. Bernie Simpson visszatette a szemüveget az orromra. El csak legyen magán. Ostob állat voltam, hogy hallgattam George-ra. George jó fiú volt, de hiú. Mindig szeretett többnek látszani, mint amennyi valójában. Akkor rájöttünk valamire. George azt mondta, csináljuk ki a fickót, aztán jelentsük be a felfedezésünket. Ha megtudja a világ, hogy a nagy Leslie L. Lawrence előtt happoltunk el egy ekkora sikert, rákerülünk minden újság címlapjára. Hát ez nem jött össze. Nem. Maga tényleg nem tud semmit. Nem sokat, Bernie. Ösztönösen érzem ugyan, hogy Sir Francis Drake benne van a dologban. Ingerülten csattant el a hangja. Adja már a fenébe Sir Francis Drake-et, semmi köze az egészhez. Hát akkor kinek van, Bernie? És Bernie Simpson beszélni kezdett. 5. fejezet. Szemtől szemben a kastély urával. 1. Először George is, és én is azt hittük, hogy az ügy Sir Francis Drake-hez kapcsolódik. George és én írtunk egyszer egy tanulmányt ő felsége Erzsébet királynő kalózáról. Mire gondolhattunk volna másra, mint hogy valamivel megsértettük a nagy kalóz emlékét, ezért valaki bosszút akar állni érte. Csakhogy. És ez a csakhogy nagyon lényegesnek tűnt. Amit George és én írtunk róla, a csupa-csupa pozitív volt. Ecseteltük azt a hatalmas szerepet, amelyet a spanyolok elleni harcokban tágabb értelemben pedig a brit világbirodalom érdekében játszott. Ha valamit érdemeltünk volna Sir Francis Drake-től, akkor az csak kitüntetés lehetett volna. Habozott egy kicsit, aztán megragadta a karom. Szokál a hegyéről velejték cseppek hullottak a padlóra. Mr. Lawrence, tegyen meg nekem egy szívességet. Mielőtt tovább folytatnám, tegyen meg valamit. Mit, Bernie? Kész az elméletem. De 100%-ig szeretnék biztos lenni benne, Mit kell tennem? Menjen vissza a lovagterembe, nézze meg a képeket. Hideg borzongás futott végig a bőrömön. Épp az imént néztem. Tud róla, hogy mindkét Negrescudan herceg meghalt? Megrázta a fejét, majd halott sápadta rám nézett. Szeget vertek a koponyájukba? Szeget, Bernie? Ez már majdnem bizonyíték. 99%, de én 100-at szeretnék, uramisten, ha előbb elmondom magának. Talán meg tudtuk volna akadályozni, nem, mégsem. Sehogy sem tudtuk volna, kérem, menjen le és nézze meg a képeket. Erőnek erejével kellett visszafognom magamat, hogy fel ne ráncsam és meg ne rázzam, mint egy engedetlen persejt, amely nem akarja kiadni magából a belé dobált pénzdarabokat. Megtöröltem a homlokom, és igyekeztem fegyelmezni magam. Rendben van, Bőrni, lemegyek, de tudnia kell, hogy nincs sok időnk. Tudom, de éppen ezért biztosra kell mennünk. Most nem szabad tévednem. Valamennyünk életébe kerülhet. Oké, Bőrni, mondtam sóhajta, folytassa. A következőképpen, ha jól emlékszem, tudja, minek kell lennie? Jézusom, ha ez igaz. Nem, de igen, egy férfinak is, jóságos Isten. Tenyerébe temette az arcát, válla megvonaglott a fájdalomtól, a hitetlenkedéstől és talán az undortól is. Egyre nagyobb erőfeszítésembe került, hogy fékezzem magam. Bőrni, nagyon kérem.
Oké, rendben van, suttogta. Néha történésszel is előfordul, hogy nem akar hinni a forrásoknak, Mr. Lawrence.
A következő képen, ha nem tévedek, egy férfinak kell lennie, amint... Előrehajolt, és a fülembe suttogta, mit gondol. Éreztem, hogy felkavarodik a gyomrom, és óriásit kellett nyelnem, nehogy valami baj történjék. Honnan tudja, Bőrni?
Menjen, nézze meg, ha úgy van, ahogy gondolom, elmondok mindent.
Becsületszavát adja, hogy megvár, amíg visszatérek.
Miért?
Kérdeze bágyat mosolyjal.
Hova menekülhetnék? Talán fel, valamelyik képre?
Futva elindultam a lépcső feljáró felé. 2. Mintha megállt volna az idő a lovagterem felett. A fáklyákon nem látszott, hogy lejjebb süllyedt volna a lángjuk, és a zenészek is ott gubbasztottak a kút mellett, a néma kétségbes és hangszeres szobraiként. Amikor felbukkantam a lépcsőn, felkapták a fejüket, és az idősebb, a horgas orrú sípja után nyúlt. Fürgén elkaptam előle, és a hátam mögé rejtettem. A fiatal felugrott, csípője szorította a hangszerét, mint a géppisztoly lett volna. Az őszhajú lassan felállt.
Mit óhajt, mister?
Kérdezi szeretnék valamit. Nemrég mentem el innen. Kíváncsi lennék rá, követette valaki.
Adja vissza a hangszeremet!
Haboztam egy-két pillanatig, aztán beleejtettem a tenyerébe. Nem akarom elvenni, ne féljen, felőlem játszhat, amennyit csak akar. Magam is vonzódom a keleti zenéhez.
Valóban?
Kérdezte a fiatalabbik, leplezetten gúnyal a hangjában.
Valóban?
Az őszhajú biccentett, és magához szorította a sípját.
Jöttek többen is ön után, Mr. Lawrence.
Kik?
A világos szemű úr és a festő úr a fekete kalapban.
Villok és Northcott. Gondoltam, úgy látszik, Villok mégiscsak megszegte a fogadalmát, és ígérete ellenére kimerészkedett a barlangjából.
Merre felé mentek? A konyha felé, uram.
Mi lélegzetet véve odaálltam a képek elé. Judy McKill, Margulie Siverson, a két Negrescudan. Aztán éreztem, hogy egyre nehezebben szedem a levegőt, mintha egy vas kéz szorongatta volna meg a torkom. Az ötödik kép már nem az ismeretlen hegytetőn árválkodó Ódon kastélyt ábrázolta, nem a zöldellő hegyoldalt, nem is a rejtőzködő, a kép festőjével incselkedő medvét. Ez a kép, amely a másik helyére került, az előkonyhát mutatta. A fehér szekrényeket, a hús szeletelésére szolgáló bádoggal borított asztalokat, egy hatalmas mérleget a sarokban, néhány lisztes zsákot a mérleg mellett. Bemutatta Margolit és Siversont is. Holttestüket a karók tetején. És még valami mást is mutatott. Olyan részletet, amelytől akkor is égnek állt volna a hajam, ha nincs rövidre nyírva. A festmény bal oldalán, közvetlenül Margoli mellett hatalmas, fehér zománcú, sütő kemence állt. Már akkor észrevettem, amikor először kutattuk át a konyhát. modern elektromos kemence volt, akkora tepsikkel, mint egy-egy fürdőkád. Becsésem szerint legalább 500 krémes lepényt lehetett volna megsütni bennük egyszerre. A képen a sütőkemence éppen kitárta az ajtaját, és az egyik hatalmas tepsi, amely vékony, sínpáron mozgott,